Miraldával, dr. Bető Katalinnal és Hadobár Zoltánnal beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
16 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Március 10-e és 12-e között tartotta éves közgyűlését a Nemzetközi Minisztráns Szövetség. A 2028 nyarán esedékes római nemzetközi minisztráns zarándoklatra való felkészülés jegyében a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2027-re meghirdette a hivatás évét, melynek keretében szervezik meg többek között az országos minisztráns találkozót is. Magyar és szerb összefogással, uniós támogatással indult hiánypótló felnőtt képzési program, amely az élelmiszeripar legégetőbb kihívásaira, a digitalizációra, a fenntarthatóságra és az egészségtudatosságra kínál gyakorlati megoldást, tájékoztatta a Szegedi Tudományegyetem közkapcsolati igazgatósága a Magyar Távirati Irodát. A 216 ezer eurós, vagyis több mint 83 millió forintos költségvetésű projektet a Csongrád Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara és az Újvidéki Egyetem partnerségben valósítja meg, szoros szakmai együttműködésben a Szegedi Egyetem mérnöki karával, amely kulcs szerepet vállal a tananyagfejlesztésben, az oktatási programok szakmai előkészítésében és lebonyolításában. Szabó P. Balázs, a mérnöki kar innovációs és fejlesztési dékán helyettese közölte, a Tápláld a jövőt program alapvető küldetése, hogy a modern élelmiszeripar kihívásaihoz igazodva gyakorlatias és komplex tudással vértezze fel a szektor szakembereit. Nem kedvezőek az európai viszonyok az őshonos kisebbségek számára, mivel az európai intézmények a védelmükre irányuló mindkét polgári kezdeményezést visszautasították. Ennek ellenére folytatódik a harc az autonómiáért, az őshonos kisebbségek védelméért, hangoztatta Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke kolozsvári sajtótájékoztatóján. A Székely Szabadság napja alkalmából hozzáfűzte, a székelység napjainkban békés úton folytatja küzdelmét, de célja ugyanaz, kivívni az önrendelkezést, a területi autonómiát Székelyföld részére. Az energiaellátás nem ideológiai, hanem gyakorlati kérdés. Az Európai Bizottság energiapolitikája Európa energiabiztonságát és a megfizethető energiaárakat veszélyezteti, emelte ki Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter. A politikus emlékeztetett, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, szerdai beszédében elutasította Orbán Viktor magyar miniszterelnök javaslatát, hogy függesszük fel az orosz kőolajra és földgázra vonatkozó uniós szankciókat. Kijelentése szerint történelmi, stratégiai hiba lenne visszatérni az orosz energiahordozókhoz. Bóka János hozzátette, a bizottság elnökének kijelentése ismét bebizonyította, hogy Brüsszel az európai energiapolitikát ideológiai megfontolásokra alapozza, nem pedig észérvekre és tényekre. Hosszú távra biztosított a Tanítsunk Magyarországért program finanszírozása. Egy 25 éves keretmegállapodás és egy 6 évente megújított szerződés garantálja, hogy évente 2 milliárd forintos támogatáshoz jusson. Jelentette be a program irányításáért is felelős kormánybiztos a Miskolci Egyetemen, a program műhelykonferenciáján. György László hozzátette, a Tanítsunk Magyarországért program, amelynek keretében egyetemisták mentorálnak többségében kis településeken élő gyermekeket, a Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus által alapított Élvonal Csúcskutatás és Tehetséggondozó Alapítvány alá rendeződik be, aminek kuratóriumában további 3 Nobel és egy Abel-díjas tag is jelen van. 100 helyszínen lesznek programok, közöttük több tucat orgona művész közreműködésével hangversenyek az idei Orgonák éjszakáján, pünkös szombatján, május 23-án, tájékoztatta a szervező Filharmónia Magyarország a távirati irodát. Közleményükben Emlékeztettek arra, hogy a 2019 óta évről évre megrendezett esemény célkitűzése, hogy minél szélesebb közönség ismerhesse meg a méreteiben, formájában és lehetőségeiben is különleges hangszert. Az esemény keretében nem csak szokásos helyszíneken, templomokban vagy koncerttermekben, hanem köztereken, sőt a Balaton vízén is hallható lesz az orgona szó. Végül az időjárásról. A fátyol felhők mellett nagyobb területen erőteljesebbé válhat a gomoly felhőképződés, de általában több órás napsütésre van kilátás. Zápor, zivatar a Dél-Dunántúlon és a középső ország részben lesz. A széllökések a csapadékócok környezetében megélénkülhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Képmás márciusi címlapján Bognár Szilvia. A lapban szó esik az anyaméhben végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk Kinszky Imre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi Ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás. 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A lélek útjain.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Tikovics Ernő nevében is, a mikrofonnál Berecz Renáta. A mai műsorban Kuklai Antal kanonok nyugalmazott körömi plébános írásaiból olvas fel Dobos Katalin színművésznő.
A keresztény misztikusok lelki sötétségnek nevezik azt a gyötrelmes állapotot, amikor a teremtmény rádöbben Isten nagyságára és a maga semmiségére, az ő szentségére és a saját bűneire, s úgy érzi méltatlan az üdvösségre, születésétől fogva mindvégig bűnben élt, nincs mit felmutatnia, kárhozatot érdemel és el is fog kárhozni. Ebben a vigasztalan nyomorúságban minden hiúsága, önhittsége, képzelt dicsősége megsemmisül, és a lelki szenvedésben megtisztulva így lesz méltó a végtelen kegyelem befogadására, az Istennel való lelkinászra. A lélek sötét éjszakája nem csak a misztikusok élménye. Minél közelebb jut az ember a tökéletességhez a tudásban, az alkotásban, a művészetben, a szeretetben vagy a közjó szolgálatában, annál távolabb látja magát a céltól, annál jobban érzi, mennyire elmaradt a megvalósult mű a belső élménytől, az eredmény a szándéktól. A küzdelem jutalma csak a nagyhal partra vont csontváza és Arany János Nessus inge. Innen minden igazi alkotópálya beépített tragikuma, és beteljesedése az alázatban és az egyszerűségben, ahogyan a formai tökéletesség elvesztésével az esetlegesben, a véletlenben, a töredék foglalatában megszületik a teljesség, az Atyaisten ígérete. Miért nincs különbség az undorító és a vonzó, a borzalmas és a kélyes, a rút és a szép között? A biológus számára a százlábú és a flamingó egyformán állati sejtek halmaza a táplálkozás, növekedés és szaporodás azonos élettevékenységeivel. Fiziológiai szempontból a kín és a gyönyör érzete egyaránt az idegpályákon végigfutó intenzív ingerület. Egy kelevény pórusa és egy gyönyörű homlok anatómiailag azonos hámsejtekből álló testfelület. Végső soron minden, ami anyagi, azonos. Igazi különbség csak a szellemvilágában adódik. Létünk alapvető dimenziója nem a kellemes, a tetszetős, hanem a jó, az etikai érték. Igazán ez tesz különbséget ember és ember között. Az önző ember csak önmagát érzi jónak, az önszeretet börtönében él. Aki viszont felfedezi a másik jóságát, annak személyisége kitágul a szeretetben, lénye kiteljesedik. De miért nincs különbség, legalábbis Isten szemével nézve, az önszeretet és a valódi szeretet között? Nos, aki megéli a jóságot, akár önmagában, akár másban, a jóság forrásából merít, öntudatlanul is a végtelen jóságról sejt meg valamit. Vannak személytelen igék, mennydörög, esik, havazik, melyeknek csak egy nyelvtani alakjuk van, mert az időjárás, a személytelen természet az alanyuk. Hasonlóképpen van egy jelző, a jó, mely igazában csak egy valakiről állítható. Ha bárkit is jónak mondunk, igazából róla beszélünk, aki minden jónak forrása, ős oka. Ezért, ha azt mondjuk, én jó vagyok, vagy azt mondjuk, te jó vagy, valójában mindig azt mondjuk, ő a jó. Aki a jósággal találkozik, Istennel találkozik, aki a jó után vágyakozik, Isten után vágyakozik, aki megismeri a szeretetet, Istent ismeri meg. Amikor kilépett az utcára, odafutott hozzá valaki, és térdre borulva megkérdezte tőle. Jó mester, mit kell tennem, hogy elnyerjem az örök életet? Miért mondasz engem jónak? Válaszolta Jézus. Senki sem jó, csak egyedül az Isten. Minden élőlény sejtek halmaza, minden érzékelés idegpályák izgalma, minden testi látvány felületek konfigurációja, és minden emberi szó Isten hívogatása. Mert egyedül ő a jó, felé irányul minden érzés, szeretet és önszeretet egyaránt. Jog és erkölcs, külső és belső, test és lélek, forma és tartalom. A jog a gaztettet bünteti, az erkölcs a gonosz szándékot ítéli el, a jóság elleni merényletet. Hallottátok, hogy a régiek ezt a parancsot kapták, ne ölj! Aki öl, állítsák a törvényszék elé. Én pedig azt mondom nektek, már azt is állítsák törvényszék elé, aki haragot tart embertársával, aki embertársát ostobának nevezi, állítsák a nagy tanács elé. Aki azt mondja neki, hogy te bolond, méltó a pokol tűzére. Hallottátok a parancsot, ne törj házasságot. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki bűnös vággyal asszonyra néz, szívében már házasságtörést követ el vele. Ezért, ha jobb szemed megbotránkoztat, vágd ki és dobd el. Inkább egy tagod vesszen oda, mint sem az egész tested a kárhozatra jusson. Ha jobb kezed víz bűnbe, vágd le és dobd el. Inkább egy tagod vesszen oda, mint sem az egész tested a pokolba kerüljön. Ha a vitorlázógép elveszíti sebességét, pörögve zuhanni kezd. A pilóta ilyenkor nem érzékeli az irányokat. Lélek jelenlétén múlik, hogy iránytűjére hagyatkozva a zuhanás sebességét vízszintes repülésre változtassa. A kísértésben a lélek sebességével együtt iránytűjét is elveszíti. Neki magának kell megteremtenie az energiát és az irányt, hogy kijusson a dugóhúzóból. A metronomnak nincs számlapja, mutatója nem halad előre, ide-oda jár, mint a felvonó híd, amin át valakit kivezettek, aki nem jött többé vissza. Nem az idő folyását méri, hanem az ütemét, a jelen idő súlyát, erejét. Az örökkévalónak tűnő kínét. A végzetes pillanatét, amiről csak a vérfolt tanúskodik a fehér havon. És a gyönyörűségét, amikor eláll a lélegzetünk a természet szépségétől és békéjétől. Amikor megkóstoljuk az örök boldogságnak, a határtalan élet mindenestől való, teljes és tökéletes birtoklásának előízét. Fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik szeretik őt. A pogány antikvitásban Káris, Múzsa, Niké, Grácia, Géniusz volt a nevük. A Bibliában angyaloknak, küldötteknek hívják őket. Isten üzenetét viszik az emberekhez, a jó hírt, az evangéliumot, a szövetség kőtábláját, az áldást vagy a büntető ítéletet. Szellemi lények, nem házasodnak és nem mennek férjhez. Ők a lelki kincsek, a gondolat és a szépség őrei és ajándékozói. Akivel szövetséget kötnek, mássá válik, hozzájuk hasonlóvá. Számára az lesz a fontos, ami a többieknek haszontalanság, a ráadás, a felesleges, amely embernél többé teszi az embert. Az angyal álmában jelenik meg a kiválasztottnak. Hozzálép, ráhajol, kitárja szárnyait, és fölötte lebeg, majd homlokára nyomja csókját, a szövetség pecsétjét. Ekkor egy pillanatra nem látni a szemét. A természettudomány a tapasztalati tényeket, jelenségeket összegyűjti, rendszerezi, értelmezi. A nagyszámú konkrét tényt néhány absztrakt fogalom már redukálja, a bonyolult jelenségek között egyszerű matematikai összefüggéseket állapít meg, s a kísérletekkel igazolt hipotéziseit elmélet, tétel, törvényrangjára emeli. Azonban az újabb tapasztalati tények leírására és értelmezésére a régi fogalmak és törvények idővel alkalmatlanná válnak. Új fogalmakat és összefüggéseket kell alkotni, melyeket a holnap tapasztalatai ismét elavulttá tesznek, és így tovább. Az empirikus tudomány fölfalja gyermekeit, mint Kronosz a görög istenség. A tapasztalati tudás eleve halálra van ítélve, s ezt maga is tudja. Ideiglenes érvénye csak a síralomház pillanatnyi békéje, vésztjósló nyugalma, miközben a hóhér szalonnázik és erőt gyűjt foglalkozása további gyakorlásához. A kívülről szerzett, avulékony empirikus ismerettel szemben az intuitív tudás belülről támad, s az idő múlásával nem veszíti el érvényét. A tényeket nem halmozza, hanem megfeledkezik róluk és önmagáról is. Öntudatlanul kilép az adatok, módszerek és elméletek börtönéből, az anyagi események téridejéből, az igazság, jóság, szépség és szabadság anyagtalan dimenzióiba, olyan váratlan gyönyörűséggel, mint egy epilepsziás roham, olyan erőtlenül, mint az elvérző sebesültek, és olyan boldogan, mint az üdvözültek. A régiek aranymetszésnek, aureál szekciónak nevezték el az osztást, amikor egy egyenest úgy vágunk ketté, hogy a kisebbik rész úgy aránylik a nagyhoz, mint a nagy az egészhez. Ezt az arányt keressük minden érték igazságos elosztásánál, hiába. Nem véletlenül hívja a népnyelv a viszályt osztozkodásnak. A tavaszi búcsúvacsora résztvevői is állandóan vetélkedtek, osztozkodtak. De most valamiféle tűzvész felégetett minden ellentétet, a túláradó bensőség elsöpört minden torzsalkodást. A mester eltávozik tőlük, s búcsúzóul rájuk bízott egy titkot. Ettől állt helyre a részek aránya, a kisebbik úgy viszonylik a nagyobbhoz, mint a nagyobb az egészhez. Megtörtént az aranymetszés, a jogot felváltotta a szeretet. Miközben a szemek elnehezültek, a szív könnyűvé vált. János úgy érezte, ezt még meg kell beszélni Péterrel, mielőtt a kertben elalszanak, ahogy ilyenkor szédervacsora után szokták. Gőzölgő tálak illata a baráti asztal, családi otthon öröme. Kihűlt tálak között a viszály lelke ül meg, a gyanú, irigység, féltékenység szelleme, ami a tanítványok között is olyan mindennapos volt addig, amíg elérkezett az utolsó étkezés, a búcsú vacsora. A szédertálon ott piroslott a nyárson sült bárány, és a megszokott szent szövegek felolvasása után a mester rájuk bízta a szeretet titkát. Új parancsot adok nektek, szeressétek egymást. Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást. Arról tudják majd meg rólatok, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt. A mester szétosztotta a kenyeret, és kézről kézre járt a vörösborral telt kehely. Ezen a vacsorán valami megváltozott bennük. Szent Pál szerint Krisztus a láthatatlan Isten ikonja, képmása, az összes teremtmények elsőszülöttje. Ő az előkép és a példakép. Az ő mintájára formálta az Atya agyagból az embert, a fogadott fiút, s az ember az ő arca ragyogásában látja meg az Atya fényességét. Benne ismeri meg a teremtményt, milyennek kell lennie, hogy eljusson az alkotóhoz. És az ige testélőn, és mi köztünk lakozék. Isten kiüresítette önmagát, hogy leszállhasson a halál sötét mélységébe. Így szól az örömhír, az evangélium, az Atya öléből az anyagba alászálló, s az anyagot megszentelő Fiúisten örvendetes üzenete az emberhez, aki azóta nagyobb az angyaloknál, hiszen az ember fia testvére lett. És azóta az ember alászállása is a megszentelt anyag mélységeibe, szenvedés, öregség, halál, az ige megtestesülésének jó híre, evangélium. Jézus a Getszemáni kertben Atyához imádkozik. Tanítványai mélyen alszanak az ünnepi vacsora után, hiába keltegeti őket. Elfogja a halálfélelem, arca hideg verítékben úszik. Az olajfák lombjai között fénylik a hold. Ha feljön a nap, Pilátus katonái lázas testébe verik a szegeket, melyek most a hóhérkamrában hevernek, a hűvös tavaszi éjszakában. Atyám, ha lehetséges, vedd el tőlem a kelyhet. De mégse az én akaratom teljesüljön, hanem a tiéd. Akkor megjelent egy angyal a mennyből, és megerősítette. Két kivégzésre ítélt gonosztevőt is vittek vele. Amikor arra a helyre értek, melyet koponya helynek hívtak, ott fölfeszítették, s vele a gonosztevőket is, az egyiket jobbról, a másikat balról. Az egyik fölfeszített gonosztevő káromolta. Nem te vagy a messiás, szabadítsd meg hát magad és minket is! A másik rászólt. Nem félsz az Istentől, hisz te is ugyanazt a büntetést szenveded. Mi ugyan tetteink méltó jutalmát kapjuk, de ez nem csinált semmi rosszat. Aztán hozzáfordult. Jézus, emlékezzél meg rólam, mikor eljön uralmad. Ő ezt válaszolta neki. Bizony mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban. A jámbor hagyomány Dismász néven tiszteli. Ő a haldoklók védőszentje, a Szent Lator. Életében sok rosszat tett, de most elhitte, hogy Jézusnak van egy csodálatos országa. Remélte, hogy bűnei ellenére őt is befogadja. Szeretetből megsajnálta az ártatlan szenvedőt, és pártját fogta a másikkal szemben. Jézus pedig megbocsátott neki, s lelkét betöltötte a kegyelem. Aztán Jézus meghalt. A jobb lator most már teljesen egyedül maradt. Végre jöttek a katonák, és összetörték a lábát. Elkezdődött az agóniája. Megvonaglott, majd görcsbe merevedett. Nem bírt lélegezni, egészen elkékült, teste ívben megfeszült, beállt a tetanusz görcs. Végül elájult. Tagjai elernyedtek. Szíve csak néha-néha dobbant egyet. Már nem élő test, még nem halott tárgy. Egy pillanatra magához tér, felnyitja szemeit. Fejét nem tudja megmozdítani, sem elfújni arcáról a legyeket. Agyán átfut egy gondolatfoszlány. Itt van, nyilvánosan megszégyenítve, ég és föld, élet és halál között. Mint a gólya hosszú ácsorgás után leteszi a lábát, és meglebbenti a szárnyát, még egy csapás, és a levegőben van. Nem sokára már együtt lesz Jézussal, az ő országában. A bámészkodók nem tudják, hogy ebben az összeroncsolt testben már az Isten rejtőzik, mint az oltári szentség egy ütött kopott áldoztató szelencében. Bajban ismerni meg, ki az igazi jó barát, tartja a közmondás. Ő volt a legigazibb barát. Példaképünk mindörökre. Dismász, a Szent Lator. Szenvedése előtt Jézus a hegyen elváltozott tanítványai előtt. Ruhája olyan tündöklő fehér lett, hogy a világon semmiféle kelmefestő sem tudná fehérebbé tenni. Jézus fehér köntösén átragyogott a lelkéből sugárzó mennyei fény. A földi fehérség helyet cserélt az égivel. Két kő csobban a tóvizében. A hullámok gyűrűzve közelednek, és átjárják egymást. Virágok bókolnak a szélben, majd csendben pergetik szirmukat. A szeretet alkímiája a pillanat lepergő homok szemeit a lélek kincstárának aranyává változtatja. A múló élmény múlhatatlan emlékké válik, az idő találkozik, és helyet cserél az örökké valósággal.
Kuklai Antal nyugalmazott körömi plébános írásaiból olvasott fel Dobos Katalin. Ezzel műsorunk már a véget ért. A zenei szerkesztő Birincsik Márton, a technikai munkatárs Kvaszinger Jenő, az adás szerkesztője Tikovics Ernő volt.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Hajdú Mária vagyok. Mai műsorunkban a galgahévízi születésű Berec Borbálával beszélgetek zarándok élményeiről. Kedves Bori, hol hallottál először a zarándoklatokról, és mi volt az a meghatározó élmény, ami ennyire kihatott a későbbi életutadra?
Szeretettel köszöntöm én is a kedves rádióhallgatókat. 2011-ben szereztem tudomást a Mária útról, ahol közel 10 ember Budapesttől Csíksomjóig zarándokolt. Egy régi zarándok társam járta végig ezt az utat gyalog, és amennyire kapcsolatba tudtunk kerülni vele, akkor szereztem információkat erről a zarándoklatról.
És mi volt az a meghatározó, ami miatt ennyire fontos lett ez a későbbiekben számodra? Elmondhatjuk a kedves rádióhallgatóknak, hogy fiatal lánykorodban Mária lányi szolgálatot tettél, és a szüleiddel sok zarándoklaton vettél részt, Mária Besnyőn, Szentkúton.
Ez így van. Gyakorlatilag előzménye volt ennek a búcsújárásnak, ugyanis a nagymamám is, meg édesanyám is, meg hát a családdal együtt is nagyon sok zarándoklaton részt vettünk. Annó még ugye éjszakákat imádkoztak át a templomokban, úgy történtek ezek a nagy zarándoklatok, amik azért valahol úgy mélyen az emberbe szunnyadtak emberként.
Beleivódtak.
Igen. Nagy Mária tisztelő vagyok, nagyon-nagyon szeretem a Mária énekeket, rengeteget sikerült megőrizni édesanyámtól, amiket már sokat nem is énekelnek. Ezeket egyébként továbbítom is, meg még fogom is továbbítani olyan helyekre, ahol remélem, hogy feldolgozzák, rendszerezik, vagy megőrzik. Egy CD-re felvett Mária énekeket már adtam Mátra Verebé Szentkúti kántor úrnak, és még terve van, hogy olyan embereknek, olyan művészeknek, akik őrzik ezeket a régi hagyományos Mária énekeket, fogok továbbítani ezt az utat, már megpróbáltam kijárni. Anyukám rengeteg olyan Mária éneket énekelt, és nagymamám is, amiket már imakönyvekben nem lehet megtalálni, az interneten se nagyon, és több verszakosokat, amiket fejből tudott, 7-8 verszakokat.
És ezeket hogyan tudtad megőrizni?
Hát ez egy érdekes, és egy nagyon hálás vagyok ezért. Édesanyám húga egy ilyen magnós rádión felvette, kézi mikrofonnal, néha még háttérzajokkal is, és ezeket digitalizáltattam 9 CD-n. És ebből készítettem egy úgynevezett Best of CD-t, amin májusi Mária énekek, fájdalmas énekek, karácsonyi énekek, lurdi énekek, illetve néhány ima található. Hát ebből rengeteget ajándékoztam olyan embereknek, akik gondolom, hogy ezeket értékelik és szeretik, és akik nagyon hiányolták édesanyám után az énekét a templomban.
Igen, mondtad, hogy nagyon nagy Mária tisztelő vagy, és meghatározó élmény volt az első találkozás a Mária úttal. Elmondanád ezt nekünk, hogy miért bírt ez neked ilyen fontossággal az életedben?
Hát maga a zarándoklat ugye a mai világban egy újra felfedezett dolog, és egy olyan lelki állapotba kerül az ember, amit a mindennapokban nem tud megélni. Minél több idő telik el a zarándoklaton, annál jobban lenyugszik a lelke, és jobban tud koncentrálni azokra a dolgokra, amikre nincs idő a hétköznapokban. Előjönnek azok a csodálatos, gyönyörű Mária énekek, csodálatos emberekkel találkozik az ember az útján, és lépésről lépésre olyan élmények érik, amik egy életre szólnak. Az életem egyik legnagyobb ajándéka, hogy ezt megismerhettem, és hát ennek kapcsán aztán többféle zarándoklatra is eljutottam. Van, amin egyszer-egyszer jártam, van, amin többször is részt vettem, de úgy érzem, hogy aki ezt egyszer kipróbálja, az
a rabjává,
válik, így van.
És legelőször melyik évben vettél részt ilyen zarándoklaton? Tehát ugye most nem a kiskorodról beszélünk, hanem amikor már felnőtt voltál, igen, és úgy mentél.
Hát ez ugyanabban az évben volt, amikor ugye ismerőseim gyalog kimentek Csíksomjóra közel 40 napig, és még abban az évben ősszel itt Turán meghallottam, hogy indul egy váci háladó zarándoklat, egy háromnapos, és úgy gondoltam, hogy hát egy napot én biztos, hogy fogok menni. Aztán átgondoltam, hogy hát miért csak egy napot? Hát itt a lehetőség, és hamarosan megszületett a döntés, hogy mind a három napot bevállalom. Vettem egy túrabakancsot, és ez volt az első élményem. Hát az embernek úgy emelkedik a szíve, amikor elindul, és tulajdonképpen végig így arra Mária útra gondoltam, amit a többiek ugye azon a hosszú szakaszon eltöltöttek. Hát nagyon kifáradtam ezen a háromnapos úton. Vácon volt a záró mise, még úgy le is kellett googolnom mise közbe. Úgy éreztem, hogy így kimerültem. És az jutott eszembe, hogy lehet 40 napig gyalog zarándokolni, de hát ez azóta már, hál' Istennek, nem így van, mert sokkal kitartóbb lettem. Talán lelkileg volt nagy a teher, nem tudom, de így föld fölött lebegve jöttem haza, nővérem jött értem, ő hozott haza, és ez volt az első igazi zarándoklatom, és innentől aztán...
És ez aztán... jó értelemben megfertőzött, tehát ottól...
Teljesen megfertőzött.
Nagyon gyakran veszel részt különböző zarándokutakon.
Igen. Tehát most már olyan sok ismerősöm van, hogy hála Istennek az ország különböző részéről. Ez egy csodálatos közösség, és nagyon örülök, hogy ide tartozok ezek közé, az emberek közé, és büszke vagyok rájuk.
Még a beszélgetésünk előtt meséltél nekem egy történetet, ami engem nagyon megfogott. Tehát amikor Mária útra mennek a gyalogos hívek, és ha te nem is tudsz mindig részt venni, vagy teljesen részt venni, akkor azt mondtad, hogy sok éven át a te kertedből került fel a virág a feszületre.
Igen. 2014 óta minden évben felmentem az indulásra a Normafához, a Szent Anna kápolnához, ahonnan indultak a zarándokok. Kár, hogy nem előbb, de az volt az első év, és hát a kertemből vittem a tavaszi virágokat a feszületre, és aztán már kérte is az a zarándoktársam, aki évről évre rendszeresen gyalog járt, hogy vigyem. Tehát ez így nagyon jól esett, és hát fönt az interneten is ezek a képek megtalálhatók, de nem is az a lényeg, hanem
te is ott voltál a zarándokokkal, egy kis részed ott
így
volt.
Van.
Úgy hallottam, hogy ez a virág tovább bővült, utána már nem csak virágot, hanem szalagot is vittél a feszületre.
Igen, ugye a különböző településeken szalagokat kötnek a zászló mellé, és hát én is aztán ehhez csatlakoztam, a családom nevébe készítettem zászlót, és olyan is volt, hogy ugye itt Magyarországon felkötöttük, és a csíksomjói búcsú előtt való pénteken, mert az is nagy vágyam volt, hogy egyszer azokkal érkezzek meg Csíksomjóra búcsú előtti pénteken, akik gyalogmentek 40 nap, Csíkarcfalvától sikerült velük zarándokolni Csíksomjóra, és akkor ugye újra találkoztam a szalaggal is, meg ugye a zarándoktársakkal is.
Hogyan készültél egy-egy Mária zarándokútra?
Hát ezekből a csodálatos régi imákból szoktam magammal vinni, amit ha például megállunk egy feszületnél, vagy egy lurdi szobor előtt, akkor azt, vagy egy barlang előtt, azt ugye elénekeljük közösen. Azon kívül, ha nem tudtam velük tovább menni, akkor a naptáramba beírtam, hogy most hol tartanak éppen, tehát reggel az volt az első, hogy most éppen melyik településről meddig fognak zarándokolni, tehát lélekbe mentem velük. Olyan is volt, hogy utánuk mentem vonattal, és csak egy napot tudtam menni.
Ahogy időd engedte.
Ahogy az időm engedte, igen, amíg dolgoztam. De erről is, ha lehet, elmesélek egy ilyen gondviselésszerű történetet. Miskolcon csatlakoztam volna a csoporthoz, és Sajópárfaláig szerettem volna elmenni. Megnéztem a vonatot, hogy jutok el Miskolcig, az ugye elég egyszerű. De hogy Miskolctól hogy jutok el például Helyő Csabára, ahol reggel indultak, az ugye kérdéses volt. És van egy szintén a csíksomlyói búcsúból egy Miskolc ismerősöm, akit fölhívtam, és kérdeztem, hogy van-e olyan tömegközlekedés, vagy taxival, vagy hogy tudnék menni. És nem tudott választ adni, és akkor úgy voltam, hogy hát Istenem, akkor ezt most kihagyjuk, mert bizonytalan, és úgy le is mondtam róla. Fél órán belül csöngött a telefonom, hogy most ért haza a férje, és azt mondta, hogy reggel, ahova mondom, oda jönnek értem, ahova mondom, oda visznek, és délután, amikor és ahova kell, oda jönnek értem, és visszavisznek a Tiszai pályaudvarra. Tehát ez a gondviselésnek a csodája volt. És ez aztán utána még egy évben így történt, sőt, akkor már Márti is csatlakozott, és jött velünk, zarándokolt velünk. Délután még palacsintát is sütött nekem, hogy ha fáradt vagyok, akkor legyen energiám. És ebből a történetből rengeteg van, mert olyan emberekkel találkozott az ember a zarándoklat során, hogy életre szóló élmények.
Igen. Még mondanál egyet-kettőt nekünk?
Például a Szent Jobb zarándoklaton történt, ez 2013-ban volt, amikor Nyírszőlőstől zarándokoltam Mádig. Egy kis csapat tartott ugye a Szent Jobb zarándoklaton Budapest-Szent Jobb körmenetre föl, és már Nyírszőlősön, amikor megérkeztem, ugye telefonon lebeszéltük, megkérdezték, hogy tudok-e énekelni. Hát mondtam, hogy szerintem tudok, és nagyon szeretek, és megörültek, hogy ők nem annyira jók énekből. Aztán nagyon nagy meleg volt azon a nyáron, és úgy zarándokoltunk, hogy úgy éreztem, hogy az éneklésbe talán duplán számított az érdem. Igen, mert annyira hamisan énekeltek, hogy egyszer kordába kellett tartani a dallamot, és hát nagyon-nagyon meleg volt, ilyen 35 fok körüli melegbe mentünk, de nagyon nagy élmény volt. Most ezen a szakaszon van egy olyan, hogy Nyírszőlőstől rakamazik, szinte település nem érintünk, és majdnem egész napos az út. Egy kóborló tanya esik út közbe, ahol egy kicsit megállunk és megpihenünk. És rakamaz település szélén egy pár házzal, egy ház előtt egy ilyen kis napernyő ki volt készítve, meg egy kis asztal, amin víz meg pogácsa volt, és három néni ott várt minket. Ugye fogalmuk se volt, hogy ugye mikor érkezünk oda, de ők ott vártak hűségesen, hogy fogadjanak minket
frissítővel.
Na most ilyenből is rengeteg volt, de ez is ilyen nagyon-nagyon szívhez szóló volt. Rakamazon egyébként később, hogy bejebb haladtunk a településen, elénk jött az atya egy ilyen processzióval, minisztránsokkal, hívekkel, lobogókkal, és úgy kísértek be a templomba minket. Hát ez is egy nagyon régen még gyakorlatban volt, ugye, de most ez szinte újszerű élmény volt. Hát ez az atya, ez egy fantasztikus. Egyrészt ezen a Szent Jobb zarándoklaton felesküdtetett minket a Szent Jobbra. Hát ez is egy csodálatos élmény volt, hogy erre nem is gondoltam, hogy még ilyenbe is részem lesz. Egy másik zarándoklaton szintén ővele pedig egy csodálatos keresztutat imádkoztunk el, kiosztotta, ki melyik állomást vállalta, a fáradt ember keresztútja. Hát aztán természetesen, hogy hazajöttem, azonnal megkerestem ezt is az interneten, kinyomtattam, és hát főleg így nagybajt időben imádkozom ezt is, mert addig nem is tudtam róla, hogy ez létezik.
Kedves Bori, hogyan tudnád összefoglalni a Merja úton tapasztalt, megélt érzéseidet?
2016-ban találtam egy verset, amit azóta személyesen megismert zarándok társam írt a Mária útról. Az ő engedélyével ezt most felolvasnám, mert annyira szívemből szólnak ezek a sorok, és szerintem benne van minden lényeges dolog. Köszönöm neked, Uram! Köszönöm neked, Uram, azokat, kit megálmodták, azokat, kik létrehozták, azokat, kik karban tartják, s azokat, kik végigjárták. Hálát adok neked, Uram, a napért, mikor rátaláltam, a napért, mikor én is jártam, azokért, kik most is járják, s azokért, kik velem járták. Köszönöm neked, Uram. Azokat, kik éretted, mikor éhes voltam, megetettek. Szomjaztam és inni adtak, napon voltam, s árnyat adtak. Az út széléről integetve lelkem vitték fel a mennybe. Emberek, kik már nem járnak, tolószékkel elénk állnak. A keresztet híven kérik, kis ideig ők is védik. A menetbe így kerülnek, s példát adnak minden népnek. Ezt Nagy Imre Szerencsi zarándok társam írta.
Hát ez egy gyönyörű vers volt, köszönjük szépen, hogy megosztottad a kedves hallgatókkal és velem is. A Mária úton kívül még melyek azok a zarándokutak, amelyek nagyon megérintettek téged?
A tavalyi év, amikor a NEK-re készültünk, egy csodálatos élményt adott nekem szintén. Mindig szerettem volna a Balaton felvidéken zarándokolni. Van ott egy Balaton Almáditól Sümegig tartó zarándoklat, aminek már nekifutottam, de nem mertem még jelentkezni. Tavalyi év viszont elhatároztam, hogy részt veszek rajta. Tapolcáig elutaztam, és onnan Balatonfüredig 2 nap 52 kilométert zarándokoltunk olyan emberekkel, akiket addig egyáltalán nem ismertem, és hála Istennek, hogy csodálatos lelki társakba találtam.
Kedves Bori, vannak-e évszakhoz kötődő zarándokútjai, amelyeken többször részt vettél, vagy részt veszel folyamatosan?
Hál' Istennek van szép számmal. Többször jártam már a páros 70 zarándok úton. Igaz, csak egy-egy napokat, de erre azt szoktam mondani az egyik zarándok társam, a Szőke Zoli, hogy olyan nincsen, hogy csak most itt vagyok, és most megyek, és imádkozom, és töltődök. Tehát ez az egyik, a páros 70. Aztán van egy, ugye az egy úton zarándoklat, ami augusztusban az egész Mária utat fölül öleli. Itt a mi feladatunk, Túrától Jászfényszarúig zarándokolni. Ezen mióta létezik, egy út kivételével mindig részt vettem. Akkor is igazoltam, voltam távol, a keresztlányom kis lányát keresztelték. Aztán van ugye a Galga menti élő rózsafűzér, amin szintén minden alkalommal részt vettem, eddig egy alkalom kivételével, amikor a fiam nősült, úgyhogy ez is úgy érzem egy igazoltával itt. Ezt egyébként még a Covid idején is egy páran biciklivel toltuk a biciklit, meg gyalogosan megtettük. Hát nem a teljes szakasz, de
egy részén
teljesítettük, igen. Aztán többször részt vettem már az élő rózsafűzéren, ami ugye Budapest körül van, különböző szakaszokon, hát ezek is csodálatos találkozások voltak, ugye a neket már említettem. Aztán most kétszer részt vehettem már egy biciklis zarándoklaton, amint Galgahévízről szerveztek Szentkótra. Hát ez egy 60 vagy egy 61 néhány kilométeres szakasz. Hát én voltam a legidősebb a csapatban, legtöbben ilyen fiatal minisztránsok, és hát nagy boldogság, hogy így is eljuthattam erre a csodálatos kegyhelyre. Nagy öröm és nagy hála a szűzanyának, hogy így is megsegített.
A Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra kedves zarándok társaiddal készítettetek egy éneket, amit most szeretném, hogyha megosztanál a kedves hallgatókkal.
Mindig úgy irigyeltem, akik ilyen találó verseket, vagy énekeket tudtak, vagy mondásokat tudtak szerkeszteni. És egy éneket találtunk ki, amit az első verszakot én találtam ki egyedül, és a többit pedig közösen, és nagyon örülök neki, és ez is úgy emelte a hangulatunkat. Zarándoknak jól van dolga, egyik dombról a másikra, szedegeti lábát, mondja az imáját, bunélkül éli világát. Zarándoknak jól van dolga, egyik jelről a másikra, veszi le a zsákját, nyújtóztatja hátát, fogadja a papádását. A zarándok hő imája, szétárad a nagyvilágba, hálát ad az Úrnak, Mária anyánknak, kiáldást ad a világnak. Zarándoknak jól van dolga, Máriához szól a nóta, dicsérjük az Úrat, járjuk az utunkat, így várjuk az áldásodat.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban a Mária úti zarándoklatok élményeiről Berec Borbálával Hajdú Mária beszélgetett.